más interjú második részét hallják. Vendégünk Péterfi Novák Éva, aki a Panda ölelése című kínai útikönyv szerzője. Péterfi Gergellyel már beszélgettünk erről az útról, arról, hogy milyen messzire utazni, és milyen négykezesben ketten írni. Ugyanarról az országról, de más-más élményekről. Gergely azzal összegezte ezt a közös munkát, hogy nagyon izgalmas volt látni, hogy mennyire másképpen éli meg két ember ugyanazt az időt és helyszínt. Úgyhogy Éva, arra kérlek, hogy erről a másságról, más perspektívákról beszélj egy kicsit, hogy neked hogy nyílt ki ez a messzi világ.
Jó, üdvözlöm a rádióhallgatókat, és főleg téged, Boróka. Hát nagyon köszönöm ezt a megtisztelő kifejezést, hogy társszerző. Én azt szoktam mondani, hogy ezt a naplót, ezt a könyvet Gergely írta, én csak terceltem. Tehát, hogy próbálok egy kis más szemszöget belevinni. Igazából a naplót azt én kezdtem el írni, mindig a szemére is hányom, hogy ellopta tőlem az ötletet, hogy naplót kell írni a kínai utazásról, mert a vmn.hu kért fel, hogy ha már kimegyünk, akkor írjak heti egy naplót. Én nem is írtam többet, Gergely persze elirigyelve tőlem a naplóírás gyönyörűségét, minden áldott nap naplót írt, úgyhogy ezért maradt ez így, hogy neki sokkal több szövege van a könyvben, mint nekem. Azt nem tudom, hogy mennyire láttuk teljesen másnak Kínát. Én azt tudom, hogy az szándékosan van a könyvben úgy, hogy amiről ő írt, akár történelmet, akár kultúrát bővebben kifejtve, arról én nem írtam, mert az minek olvassák el kétszer. Tehát én inkább próbáltam egy kicsit ilyen cserhes, vicceskedően tercelni, így tudom pontosan mondani.
Ez a tercelés egy kicsit azért úgy tűnik, mintha kerülnéd a felelősségét, vagy megijednél a felelősségétől, annak, hogy beszámol az ember, elhozza az ember egy másik világhírét. Én pedig azért úgy ismerlek szerzőként, mint aki ettől nem ijed meg, és mint aki nagyon eleven kapcsolatban van a környezetével. Hallottunk a korábbi interjúban erre példát is, hogy milyen volt, amikor közbeléptél egy veszekedő pár esetében, a nő védelme érdekében. Úgyhogy gyere, menjünk bele egy kicsit a sűrűjébe.
Jó, menjünk. Tehát ha beszéljünk akkor erről a konkrét esetről, tehát egyetlen egy ilyet láttam az egy hónap. Utána én rá is kérdeztem olyan emberektől, akik tehát kínai emberektől, akik magyar nyelvet oktatnak kínai egyetemen, és kiválóan tudtam velük erről beszélni. Nekik az volt a véleményük, hogy Pekingben nagyon kevés ilyen van, vidéken bizonyára, ahol még egy kicsit konzervatívabb szemlélettel élnek az emberek, ott bizonyára több, de hogy olyan az elképzelhetetlen, hogy nyílt utcán verekedés, vagy bármi nőket inzultálás legyen. Ennek ellenére a metrón volt valóban egy ilyen eset, és hát én megpróbáltam szemmerverni a fiatal embert, aki nagyon-nagyon csúnyán beszélt, és lögdösött ott egy hölgyet, aki valószínűleg a felesége volt, és amit én észrevettem rögtön, hogy a férfi magánál tartotta a hölgynek a táskáját, tehát a hölgy az nem tudott elmenni és elmenekülni, hiszen a metróból nem tud úgy kimenni, hogy a táskája a párjánál van. Mert ugye ott rögtön én ezt jeleztem Gergőnek, meg azt is jeleztem, hogyha ugye engem megverne ez a fiatal ember, akkor ő biztosan megvéd-e. Na most ez csak vicc, mert engem nem kell megvédeni. És hát utána mentem, és csúnyán néztem, és bizony zavarba jött a fiatal ember, és én azt próbáltam ezzel megtudni ebben a kultúrában, hogy vajon itt elszégyeli-e magát a férfi vagy agresszív lesz velem is. Mert én Magyarországon ebből, ha nem is sportot csinálok, de én nem megyek el szó nélkül ilyen esetek mellett, és mindig agresszióval találkozom, és mindig azzal találkozom, hogy engem köpött már le verekedő férfi, engem alázott már meg verekedő férfi, ugrott már ki autóból pirosnál mellettem, amikor átszóltam, hogy ne verje az éppen vezető feleségét vagy párját, mert szerintem ez nem helyén való, akkor kiugrott a kocsiból és verte rám az ablakot, hogy majd engem is agyonver. Itt nem ez történt, hanem igenis lesütötte a szemét ez a férfi, és aztán eloldalgott teljesen hátra, aztán leszállt, és hát a hölgy pedig nyilván követte, mivel a táskája a férfinél volt.
Ezt, hogy megérts egy ilyen helyzetet, te fokozottan és természetes módon érzékeny vagy a jogsértésekre, a női jogvédelemre, de az, hogy egy ilyen idegen világban, ahol nem egyértelmű, hogy mit jelent egy pillantás, mit jelent a fizikai közelség vagy távol maradás, mennyire nehéz ezeket a viszonyokat megérteni, és mennyire kell tanulni, mennyire lehet tanulni mondjuk a gesztusnyelvet, akár egy olyan közegben, ahol egyetlen egy szót nem értesz abból, ami körülötted zajlik.
Hát a gesztusnyelvet megtanulni, vagy teljesen megérteni, és teljes biztonsággal és bizonyossággal azt mondani, hogy én ezt értem, hogy mi, ahhoz szerintem az egy hónap kevés. Tehát ahhoz biztosan sokkal több idő kell, hogy én valóban úgy érezzem, hogy valóban értem, mert hogy én azt gondolom, hogy értem, én azt gondolom, hogy azért sütötte le a szemét, mert elszégyelte magát, holott egyáltalán nem biztos, hogy így van. Tehát biztosan érted, tehát hogy egyébként történt egy olyan eset, hogy ugye nem engedik előre a nőket sehol. És nekem azon teljesen komolyan és őszintén el kellett gondolkodnom, hogy vajon engem ez bánt-e, vagy sem. Hogy és vajon én meg tudom-e. Hát az arra jutottam, hogy az eszemmel tudom, hogy nem kellene, hogy bántson, de mégsem tudom kitörölni magamból teljesen egészében és visszavonhatatlanul azokat a reflexeket, amik megvannak.
És tehát hogy kezelted?
Nekem is nehéz. Úgy kezeltem, hogy megpróbáltam magam felé kerekedve megelnyebelnyézni magam, hogy hát mégiscsak sokkal többet ér az, hogy ott valóban, tényleg valóban minden szinten találhatók nők, ott ugyanolyan természetességgel vannak nők, a rektorok, vagy az egyetemi vezetők, vagy a például a írószövetség elnöke, alelnöke, aki ott minket kísértett, hogy ez teljesen magától érthetődő. És nem csak olyan pozíciókban vannak nők, ahol nagyon sokat kell dolgozni, hanem olyan pozíciókban is vannak nők, ahol döntéseket kell hozni. És ez ott természetes. Mint ahogyan az is természetes, hogy egyébként, ha egy ajtón beszeretnél menni, akkor eszébe sincs annak a 6-8 fiatal embernek, hogy téged azért, mert te nő vagy, előre engedjenek.
Tehát a nő jogok léptéke nem az, hogy kimegy előre az ajtón.
Igen, abszolút nem az. Abszolút nem az. És nem, nincs készcsók, és nincs azt nem tudom, hogy virágot mondjuk hogyan vesznek a feleségüknek, vagy a kedvesüknek, vagy hogyan hajbókolnak. Én ilyet nem láttam, nem tapasztaltam, mert nem voltunk olyan helyzetben, de azt bátran mondhatom, hogy semmi különbséget nem tesznek a között, hogy valaki nő vagy férfi. Soha nem vágnak a nő szavába, nem nevezik a keresztnevén, nem nevezik mucikának, nem viccelődnek a külsején, tehát ilyen semmi.
Az arról, hogy nekünk miért fontos ez az előreengedés, hogy mi ennek a valódi tartalma, arról gondolkodtál-e ott? Mert így, ahogy most ezt a történetet elmondtad, bennem az a felismerés született, hogy mi ezt egy garanciának tartjuk, hogy kinyitják az ajtót előttünk, és előreengednek. Miközben emellett a nők aránya a közintézményekben, politikai szervezetekben, tudományos intézetekben alacsonyabb az elvárhatónál, miközben van nőbántalmazás, miközben alacsonyabbak a bérek, de előre engednek az úton, vagy az ajtón, és ezt elvárjuk, akkor döbben rá az ember arra, hogy vannak kulturális berögződéseink, amiknek talán a történetével némiképp tisztában vagyunk, a jelentősége az egyértelmű, és mégis nagyon, ekkor jövünk rá, hogy hát ez csak egy máz.
Igen, és milyen nehéz azt elfogadni, vagy azt nem elfogadni, bocsánat, rosszul mondom. Tehát milyen nehéz azt megérteni, hogy azzal, hogy előre vagyok engedve, azzal gyakorlatilag bele vagyok tolva egy mucika szerepkörbe, mert abban a pillanatban azzal azt érzékeli, hogy te vagy a gyengébb, én teszek neked egy gesztust, hogy tessék, milyen, micsoda lovag vagyok, menj be előttem. Vagy teszek neked egy gesztust, és kezet csókolok, vagy azt mondom, hogy hölgyem, és meghajolok, holott igazából nincs erre szükség. Tehát nem erre lenne, tényleg azt tudom mondani, ne az ajtón engedjenek előre minket, nőket, hanem engedjenek be a kormányba. Sokkal egyszerűbb lenne, és sokkal szebb lenne a világ.
Mit kezdjünk ezekkel a nagyon alapvető, reflexíváló tudásainkkal? Bizonyára nagyon sokunkat neveltek arra, hogy az egyenes ember felemeli a fejét, és belenéz annak a szemébe, akinek köszön, akivel beszél, akivel kocint. Most elég elhagyni Európát, és rögtön Európa határain túl megtanulod, hogy a szemkontaktus, azt értelmezhetik provokációként, sértésként, támadásként. És ezt az elemi erejű helyzetet, ezt nem tudom, hogy tényleg nincs válaszom, de kíváncsi vagyok rá, hogy te mit gondolsz, hogy mit kezdjünk ezzel, ami a vérünké vált.
Hát az, hogy mit kezdjünk vele, azt nincs rám a bölcsek követett, nem tudom megmondani. Azt tudom megmondani csak, hogy viszonylag egyszerű emberként én ezt megpróbáltam úgy kezelni, hogy az első héten persze, akkor még egyenes derékkal és szemed vele, és úgy, ahogy azt kell, és aztán ilyen szép lassan, tényleg szép lassan megtanultam, hogy az a kultúra, az hogyan működik. És nagyon érdekes, mert nem éreztem magam ettől rosszul, nem éreztem magam ettől kevésbé egyenesnek, csak egyszerűen megpróbáltam beleolvadni. De ezt a beleolvadást, ezt minden szinten, én tényleg úgy mentem oda, hogy én beleengedem magam ebbe a kultúrába, és én tényleg megpróbálom azt, hogy megértsem, hogy ők mitől ilyenek, amilyenek, mi az a kultúra, amit ők képviselnek, mi ebben a szép, tehát mi ebben a olyan, amiben tényleg fel tud oldódni, és mi ebben olyan, amitől esetleg egy kicsit így ózkodsz, de hát természetesen nem elviseled, hanem megpróbálod azt is megérteni.
Tehát csak az én dilemmám az, hogy itt Európában gyakran kitörnek értető módon, és szerintem fontos is, hogy elindulnak viták arról, hogy akkor elvárhatjuk-e azt, hogy ne takarja el teljesen a testfelületét egy muszlim nő, vagy szabhatunk-e dresszkódot, ruházati szabályzatot, akár vallási, akár politikai, akár etnikai alapon bárkinek is. És én azok közé tartozom, akik azt mondják, hogy hát lehetőleg ne szóljunk ebbe bele, vagy nagyon-nagyon-nagyon indokolt esetben szóljunk ebbe bele. Én személy szerint egyáltalán nem szoktam ennek az ódiumát felvenni. Miközben elmegyek egy muszlim többségű világba, és azt mondják, hogy vegyem fel a kendőt, és felteszem a kendőt, mert nem akarom őket megbántani, kényelmetlen helyzetbe hozni, mert azt akarom, hogy nyilatkozzon, hogy legyen velem barátságos, és nem tudom. Tehát, hogy érzem azt, hogy itt van valami, amiben én nem vagyok következetes.
Én majdnem, hogy ugyanezt érzem, és én is úgy gondolom, hogyha valaki kendőt szeretne viselni, vagy el szeretné takarni az egész testfelületét. Mert nem azért, mert őt arra kényszerítik, hanem mert ő igazán úgy gondolja, hogy ő ezt szeretné, és ő ezt képviseli, akkor miért ne tehetné meg? Természetesen, amikor biztonsági okai vannak, én repültem úgy egyébként egyszer nagyon sok évvel ezelőtt Indiába, hogy egy teljes fél órát késtünk, mert nem volt férfi vámos, és előttünk egy muszlim házas pár női tagjának nem engedte, hogy levegye a fájtlat a férje, és nagyon-nagyon messziről kellett hozni végül egy női vámost, aki bevitte egy külön kis terembe, és ott tudta leellenőrizni, hogy az útlevél kép és a hölgy az azonos-e. Tehát ilyen esetekben én is azt gondolom, hogy talán, tehát ez épp olyan, mint hogyha most a keresztény nagypénteken mégis megeszik egy szelet húst, hát szóval attól azért nem omlik vissza, nem omlik össze a világ. De hát ezt megint nem tudom eldönteni helyettük, hogy ők ezt mennyire veszik komolyan. Tehát inkább azt mondom, hogy ha ez már más kárára megy, akkor én is úgy gondolom, hogy talán lehetne. Az, hogy én mennyire próbáltam beleolvadni ebbe a közösségbe, hát nehéz lett volna, mert ugye nagyon kirittam, de azért ott nincs ugye semmiféle ruházati különbség, tehát ilyen szempontból szerencsém volt. Én nagyon hamar megtanultam pálcikával enni, imádtam a kínai ételeket, sőt azt gondolom, hogy én gyakorlatilag egész életemben kínai voltam, mert pontosan úgy eszem, ahogy ők, össze-vissza. De ez csak vicc persze. De hogy a kérdésed, de megválaszolni, vagy erre megoldást, erre azt hiszem, hogy mi nem tudunk adni.
Akkor jöttem rá arra, hogy ez nem a közelség és a távolság, és nem a kultúrák közötti különbségek problémája, amikor arra gondoltam, hogy hogy viselkedik egy protestáns egy itthoni katolikus templomban. És én magam is, aki katolikus családból származom, és pontosan és jól ismerem a rítust, azért, és tisztelem, és mély csodálója vagyok a katolikus kulturális örökségnek, de nem vagyok vallásgyakorló, nagyon szeretem hallgatni a misét, a jó misét, ez ritkábban van alkalmam. Bemegyek a templomba, de nem hajtok térdet. És ez ugyanaz a helyzet, tehát elmegy az ember, van, hogy fölteszi a kendőt, eldönti, hogy föl akarja tenni, és vannak olyan helyzetek, amikor azt mondom, hogy nem vagyok hajlandó föltenni a kendőt, mert ez az én döntésem. Mikor terepen dolgoztam, és olyan emberek, nőkkel találkoztam, akik soha nem éltek kendő nélkül, akik beleszülettek a kendőbe, és bőrükké vált, akkor föltettem a kendőt, mert szolidarizáltam velük, de amikor a bangladesi reptéren betereltek a külön női motozóhoz, noha nem volt rajtam hijab, akkor mondtam, hogy nem, én szeretnék a férfihez lenni, és ezt meg kell lépni, mert hogy az egy szekuláris tér, az egy reptér, egy nemzetközi jogszabályok szerint működő tér, és akkor ott azért úgy a nyakas politikai kálvinista megszületik az emberben. Tehát vannak ilyen meccsek, amiket nekünk európaiaknak le kell játszani akkor is, hogyha ha nem a mi térfelünkön vagyunk. Ti elmentetek Péter Finovák Gergelyel Kínáig, és hát nem meccseltetek, hanem egy nagyon beleérző, nagyon megérteni akaró és megtapasztalni akaró utat csináltatok végig. Ennek az eredménye a Panda ölelése című útikönyv. Mondd el nekem, hogy számodra mi volt a legeslegfontosabb élmény, aminek köszönhetően másképpen jöttél vissza, mint hogy oda mentél.
Abszolút. Ez volt a legeslegfontosabb. Tehát tényleg félretéve minden gyönyörűséget, amit láttunk, az volt a legfontosabb tapasztalatom, ahogyan, tehát vissza tudok csak térni erre, ahogyan ott Kínában jelen pillanatban kinéz a nők helyzete. És vajon, tehát azt nem mondtam az előbb, azt még akartam mondani, hogy természetesen emlékszem a szocializmusra, emlékszem a női káderekre, emlékszem sok mindenre. És nem tudom megmondani, és ez volt a legfontosabb tapasztalásom, hogy ezen napokig őrlődtem, sőt azóta is nagyon sokszor visszatérően őrlődöm, hogy vajon megérné-e egy olyan típusú, tehát finoman fogalmazok, nem mondok szándékosan diktatúrát, típusú országban élni, ahol a nőknek a helyzete, tehát a nők teljesen totálisan egyenjogúak a férfiakkal, de mindezért cserébe nyilván sok egyéb más nincs, ami nekünk megadatik Európában.
Ez egy nagyon
farok. Nem tudom,
hogy az elmúlt hónapokban néztem át a romániai nőjogi történetet, és arra kellett rájöjjek, hogy egy feminista rendszer volt a Románia történelmében, nagyon szörnyen fog hangzani, a Ceausescu rendszer.
Így van. Tehát pontosan erre akartam kiukadni, hogy vajon, tehát én is érzem, hogy persze, hogy nem érné meg, de közben meg kétségbe esett vagyok, hogy komolyan tényleg ebbe az irányba megyünk és nyomulunk tovább, hogy ilyen megyünk visszafelé az időbe, és tényleg én már vicceltem azzal, hogy tényleg meddig van még választójogunk. Tehát, hogy vagy mikor lesz már az, amikor tényleg abszolút kiszorítanak minket mindenhonnan, ahol döntést lehet hozni. És tényleg sokszor azt érzem, hogy ha ez így halad tovább, akkor tényleg visszamászunk a fára, és a hajunknál fogva húznak majd a barlangba. Tehát, hogy én tényleg ezt érzem. Tehát nem előrefelé megyünk, sok mindenben persze természetesen előrefelé megyünk, amiben nem kéne, ebben viszont abszolút hátrafelé. És igenis felelősségük van azoknak, akik a nőkről úgy nyilatkoznak, ahogy, igenis felelőssége van annak, aki azt mondja, hogy nőügyekkel nem foglalkozik, igenis felelőssége van annak, aki vázából kiszedett virágot lecsötöttetve levisz a konyhába, mert máshol nem talál egy parlamentben nőt. Igenis felelőssége van, mert ez pontosan olyan, mint a muzikázás.
Na, de hát felelőssége van annak is, aki látja az úton, hogy vernek egy nőt, vagy szidalmaznak egy nőt, és nem szól közbe, és annak is, aki végignézi a megalázásnak, a lenézésnek, a mellőzésnek ezeket a formáit, és nem tiltakozik. Na, ez az ember nem Péterfi Novák Éva, aki, aki ezt a fajta, én nem nevezném európai női öntudatnak, mert nem az, hanem globális női öntudatot, egyre erősebb és egyre jobban artikulált női öntudat képviseli, és képviselte Kínában is, és erről is vannak fontos részletek a panda ölelésében. Éva, sok-sok olvasót kívánok ennek a kötetnek, és arra szeretnék megkérni, hogy ezt a nőjogi pászmát, amit most megnyitottunk, ezt Kínától nem függetlenül, de saját otthonunkra fókuszálva is folytassuk itt a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain.
És tudod, hogy pokoltüzén fog égni az a nő, aki nem segíti a másikat.
Nem tudom, hogy hol fog égni, remélem, hogy ne
ez égjen. Ez egy mondás, tehát nyilván, ez nem az én mondásom, most idéztem, de ez csak egy mondás, de én tényleg azt gondolom, hogy minden nőt, aki hozzám fordul, vagy akit látom, hogy megaláznak, én mindig védelmembe veszek. Tehát, hogy én nem tudom nem ezt tenni.
A szolidaritás nem ismer kivételt, és nem ismer kompromisszumot.
Igen.
Valami ilyesmi. Éva, köszönöm szépen a beszámolót.
Én köszönöm.
És várunk Erdélyben író-olvasó találkozón is. Legyen sok-sok rajongója ennek a könyvnek. Köszönöm.
Köszönöm szépen.